Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa megnyitotta az utat Pironio argentin bíboros boldogávatásához. Ferenc pápa, ki kell írtani a nők elleni erőszak gyökereit a társadalomból. A Szent Atya megkeresztelt egy ukrán csecsemőt a Szent Márta házban. Krumpli prédikáció. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 32. vasárnapra. A pápa megnyitotta az utat Pironio argentin bíboros boldogávatásához. Ferenc pápa elismerte a csodát, amelyet Eduardo Francisco Pironio a sokak által Isten barátjaként emlegetett argentin bíboros közbenjárásának tulajdonítanak. Ferenc pápa szerdán fogadta kihallgatáson a Szenti Avatási Dikasztérium prefektusát, és jóváhagyta a csodáról szóló rendelet közzétételét, megnyitva ezzel Pironio bíboros boldogávatását. Pironio bíboros 1920-ban született Argentínában, olasz bevándorló családban. A 23 gyermek közül ő volt az utolsó. Egész életében ismert volt alázata és mély lelkisége, valamint a Szent Péter tér környékén élő hajléktalanokhoz fűződő szoros kapcsolata. Egykor vezető pápa jelöltnek tartották, a latin-amerikai egyház kiemelkedő személyisége volt, aki a latin-amerikai püspöki konferencia titkári és elnöki tisztét is betöltötte az idők során. 1975-ben 6. Pál pápa hívta Rómába, ahol bíborossá kreálta. 1984 és 1996 között a világiak pápai tanácsának elnöke volt. Pironio bíboros 1998-ban hunyt el Rómában, hosszú és nehéz betegség után. Életének Argentínában töltött ideje során Pironio bíboros találkozott Jorge Mario Bergoglióval, a jezsuiták akkori provinciálisával, aki később Ferenc pápa lett. Egy interjúban a pápa így nyilatkozott Pironio bíborosról. Amikor beszéltél vele, mindig azt az érzést keltette benned, hogy ő a legrosszabb ember a világon, a legnagyobb bűnös. Mélységes alázatával megnyitotta az életszentség lehetőségét számodra. Távlatokat nyitott előtted. Rájöttél, hogy soha senki előtt nem zárta be az ajtót, még az általa ismert emberek sem értették őt, mondta Ferenc pápa. A szerdai audiencián Ferenc pápa három személy, Giuseppe Marrazzo, a boldogságos Szűz Máriáról nevezett Eliszva és Francesca Foresti hősies erényeit is elismerte. Közülük ketten olaszok, Giuseppe Marrazzo egy rogacionista pap, és Francesca Foresti ferences szerzetesnő, míg Eliszva nővér az indiai Kerala államból származott. A pápa döntése értelmében a boldogávatási folyamat következő lépéseként mindhármukat, akiket már Isten szolgájaként ismertek el, tiszteletre méltó címmel illetnek. A dél-olaszországi Púliából, paraszti családból származó Giuseppe Marrazzo atya elsősorban messinai apostolkodásáról ismert, ahol a horvát kapucinus Szent Leopold Mandics mintájára, különösen a gyóntatásnak szentelte magát. Isten szolgálója a boldogságos Szűz Máriáról nevezett Eliszva 1831-ben született Keralában, egy gazdag, nagyon vallásos földbirtokos családban. Özvegyként az imádságos és magányos életet választotta, a szegények gondozásának szentelte magát, egy egyszerű kunyhóban élt. 1862-ben az olasz sarutlan karmelita atyával, Leopoldo Beccaróval együtt megalapította Kerala államban az első helyi kongregációját, a tereziánus karmelita nővéreket, akik a szegény és árva lányok oktatásának, valamint az elhagyottak és a rászoruló gondozásának szentelték életüket. Tevékenységével Eliszva anya hozzájárult a nők emberi és intellektuális előmozdításához a 19. és 20. század fordulóján, Indiában, az összetett társadalmi és vallási környezetben. Maria Francesca Foresti a Ferences örökimádó nővérek kongregációjának alapítója volt. 1898-ban Bolognában született, több mozgalmat és testvériséget alapított. Olyan próbálkozások voltak ezek, amelyek nem mindig jártak sikerrel. 1919-ben megosztotta Pió atyával azt az elképzelését, hogy a szemlélődő életnek szenteli magát, és különleges tisztelettel fordult az eukarisztia felé. A katekizmus tanítása által a fiatalok nevelésének szentelte magát, engedelmes életre tanította őket, tiszteletben tartva mindenki szabadságát. Ferenc pápa. Ki kell irtani a nők elleni erőszak gyökereit a társadalomból? Az olasz közmédia Rai Radio Uno csatornája november 9-ére kampányt hirdetett a nők elleni erőszak felszámolására. Egész napos műsorfolyammal járták körbe ezt a súlyos társadalmi jelenséget, szakértők segítőintézmények bevonásával. Ferenc pápa ez alkalomra írt üzenetével indult a reggeli híradó, melyben a Szentatya sürgeti a nők védelmét. Egy hosszú hullám a nőkkel szembeni férfi erőszak ellen. A pápa dicsérő szavakkal szól a kezdeményezésről, majd megállapítja, a nők elleni erőszak egy mérgező gyomnövény, mely megfertőzi társadalmunkat, és amit gyökerestől ki kell írtani. Ezek a kulturális és mentális gyökerek, az előítélet, a birtoklás és az igazságtalanság táptalaján növekednek. Túl sok helyen és túl sok szituációban állítják félre a nőket, alsóbbrendűnek tekintik, tárgyként kezelik őket. Ha pedig egy szemét dologgá alacsonyítanak, akkor elvész a méltósága, csupán valakinek a birtokaként tekintenek rá, ami felett teljes mértékig rendelkezni lehet, akár megsemmisíteni is. Hány nőt nyom agyon az erőszak súlya és drámája, akiket bántalmaznak, rabszolgasorba taszítanak, akikkel visszaélnek és áldozattá válnak mások kezében, akik azt gondolják, hogy rendelkezhetnek testük és életük felett. Hány nő kénytelen megadni magát a férfiak késóvárságának, sorolja súlyos problémákat a pápa, majd rámutat a média ambivalens szerepére. Egyrészt a tömegkommunikációs eszközök elősegítik a nők tiszteletét és felemelését, másfelől azonban folyton hedonista és fogyasztói üzeneteket küldenek, melyekben a férfi és női modellek olyan kritériumoknak engedelmeskednek, mint a siker, az önmegvalósítás, a versengés, az egymás csábítása és uralma. Ahol azonban uralom van, ott abúzus van. Nem szeretet az, ami fogságba kényszerít. Az Úr azt akarja, hogy szabadok legyünk, és teljes méltósággal éljünk. A nőkkel szembeni testi és lelki abúzusok csapása arra szólít, hogy sürgősen újra felfedezzük az igazságos és kiegyenlített kapcsolati formákat, melyeknek a kölcsönös tisztelet és elismerés az alapjuk. Olyan nevelésre van szükség, mely a családból kiindulva a személyt helyezi a középpontba az őt megillető méltósággal. Ferenc pápa felszólít. Kötelességünk, valamennyiünk felelőssége, hogy hangot adjunk néma húgainknak és nővéreinknek. Azoknak a nőknek, akik abúzus, kizsákmányolás, kirekesztés és jogtalan elnyomás áldozatai. Ne maradjunk közönösek. Cselekedjünk azonnal, minden szinten, határozottan, sürgősen és bátran. Egy asszony szívéből és testéből született a világra az üdvösség. Ahogy bánunk a nővel, minden dimenziójában, úgy nyilvánul meg emberségünk mértéke. Ferenc pápa végül annak a kívánságának ad hangot, hogy ez a kezdeményezés, ez a hullám valóban hosszú lesz, és segít hozzájárulni a gondolkodás megváltoztatásához. Ferenc pápa megkeresztelt egy ukrán csecsemőt a Szent Márta házban. Ferenc pápa a Szent Márta ház kápolnájában tartott liturgián megkeresztelte a 3 hónapos ukrán csecsemőt, Zakarit, egy ukrán házaspár 10 gyermeke közül a legkisebbet. A 3 hónapos ukrán kisfiúnak, Zakarinak a szülei egy nagyon nehéz időszakban kaptak ajándékba egy örömteli pillanatot. Ferenc pápa november 6-án hétfőn délután megkeresztelte legkisebb gyermeküket a Szent Márta házkápolnájában. A 37 éves apa neve Vitali, akinek felesége Vita 35 éves. A legfiatalabb gyermekük a 10 közül nemrég érkezett a családba, mely 7 fiúból és 3 lányból áll. A család a nyugat-ukrajnai Kamianec-Podilszkiben él, egy olyan régióban, amely viszonylag távol van az Oroszország által tavaly februárban indított háború frontvonalaitól. A neokatekumenális útlelkiségi mozgalomhoz tartoznak. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt években megtapasztalták Isten gondviselését a sok családi nehézség közepette, amelyet az orosz invázió tovább súlyosbított. Hála Istennek mindent elviselünk, mert Isten mindig gondoskodik a családunkról, mondta Vita, az édesanya. Háború van az országban, és nagyon nehéz. Mindenki azért imádkozik, hogy ez a háború minél hamarabb véget érjen, hogy a foglyok hazatérjenek, és hogy ne legyen többé öldöklés. A keresztelő nagyszerű ajándék volt a családunknak, fogalmazott. Soha nem gondoltam volna, hogy a Szentatyával együtt lehetünk, és hogy megkereszteli a fiunkat. Isten azonban egy csodálatos történetet készít velünk, amit még mindig nem értünk teljesen. Krumpli prédikáció. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 32. vasárnapra.
A papnevelő intézetek képzési programjának máig szerves része a homiletikai gyakorlat. Így volt ez Rómában, a pápai német-magyar kollégiumban is. Ennek legfontosabb eleme a szemináriumi közösség előtt elmondott próbaprédikáció és az ezt követő esetmegbeszélés. Természetes, hogy a papságra készülők első beszédeit lámpaláz és izgalom övezte, hiszen ilyenkor a prédikációt nem volt szabad olvasni, hanem fejből kellett elmondani. A Germanicum Hungaricumnak ezen a téren is sajátos gyakorlata volt. A kollégium nagy ebédlőjében állt egy fejmagasságban elhelyezkedő templomi szószék. A kezdő prédikátorok innen mondták a homiliát. A feszültség csökkentésére és a figyelmet zavaró tényezők kizárásának begyakoroltatására azonban a kispapoknak a beszédet a többiek ebédje közben kellett elmondaniuk. Ezért is volt a belső használatú, humoros, kollégiumi nyelvben az ilyen szónoklat Kartoffelpredigt, vagyis krumpli prédikáció. A zsinat utáni időkben mi már nem használtuk ezt a szószéket, mára pedig az ebédlőből is kikerült. A homiliákat követő esetmegbeszélésekből egy szó azonban életre szólóan megmaradt az emlékezetemben. Páter Gerhards rektoratja egy megjegyzése, amit olyan szuggesztív nyomatékkal mondott, hogy szinte most is hallom. Egy prédikáció legyen movens, vagyis legyen megmozgató, valamire indító. Jézus tanításában különösen is érezzük ezt az elemi mozgató erőt. A mester beszédeiben maga az ige, Isten szava, ereje és bölcsessége szól hozzánk. Tanítása ezért a prédikációk prédikációja. Csúcs és forrás. Az igazság, a jóság és a szépség energiája árad belőle. Arra indít, hogy térjetek meg, mert közel jött az Isten országa. Jézus beszédeit és életét az evangéliumokból ismerjük meg. Ezek eredetileg szintén szájhagyományként, sajátos műfajú prédikációkként maradtak meg. Azért őrizte meg ezeket a közösség emlékezete, mert megmozgatta őket, és azért mondták tovább, majd írták le, hogy ezt a mozgást, szabadító életerőt és megváltó szeretetet továbbadják. Az egyház azóta is ennek a mozgatásnak és mozdításnak a dinamikájában él. A 10 szűzről szóló példázat is csupa mozgalmasság. Egy esküvői szertartásra készül mindenki. A 10 legszebb lányt választják ki arra, hogy a vőlegény érkezésekor lámpásokkal kísérjék őt a lakodalmas házba. Minden csupa készület és izgalom, báj és varázs, illat és szépség. De a vőlegény késik, és mindenki elalszik. Aztán az éjszaka közepén egyszer csak kiáltás hallatszik. Az éjszaka közepén, amikor a legnagyobb a sötétség, mert már távol az alkonyat, és még messze a hajnal. Az éjszaka közepén, amikor a legmélyebb az álom, hisz rég volt az elalvás, és soká még az ébredés. Az éjszaka közepén, amikor már senki nem várja a vőlegényt, és még senki nem sejti, hogy hirtelen itt terem. Az éjszaka közepén álmából felriadó ember döbbenetével rendít meg bennünket is Kosztolányi a Boldog Szomorú Dal című versében. A költő a polgári jólét, a harmonikus emberi kapcsolatok és a szakmai elismerések ellenére riasztó belátásra ébred. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem. Mit eldalolok, az a bánat könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes, ifjú fiának val engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve, halálba hanyatlón, úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porig égtem, itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Kosztolányi itt, mint egy tisztességes orvos, pontos diagnózist ad. Terápiás javaslata azonban nincs. A kérdés pedig mindnyájunkat érint. Mit kellene tennünk azért, hogy a hétköznapi örömökbe és gondokba szúnyadó szendergésből való felriadásunk ne kétségbeejtő legyen? Hogy az életünk éjszakájának közepén érkező vőlegény elé ne pislákoló lámpással induljunk? Hogy a szívünk korsójában legyen mindig tartalék olaj? A bizánci liturgia a nagybőjtben és a húsvéti feltámadási szertartásban is emlékeztet a vőlegény érkezésére és a készenlét fontosságára. Nem pusztán felidézi az evangéliumi példázatot, hanem belehelyezkedik, és belehelyez bennünket is. A nagy heti tropár virrasztó várakozásra hív. Íme a vőlegény jő éjfélkor, és boldog a szolga, kit virrasztva, és újra méltatlan kit restelkedve talál. Vigyázz, ó én lelkem, és serkenj föl kiáltván, szent, szent, szent vagy Isten, az Isten szülő kedvéért könyörülj rajtunk. A húsvéti szertartás pedig immár a dicsőítő ünneplésre szólít. Járuljunk égő lámpákkal a sírból kiszálló Krisztushoz, mint mennyegzői vőlegényhez, és az Isten üdhozó pászkáját a mennybéli dicsőítő karokkal ünnepeljük. A krumpli prédikáció egykor arra szolgált, hogy a kezdőt a lámpaláztól megszabadítsa, és megtanítsa ellenszélben is világítani. Kérjük mennyei atyánkat, hogy az élet zavaró körülményei ellenére maradhasson lámpásunk a hit, korsunk a hűség, tartalék olajunk a szeretet, hogy a lélek ajándékai által készen álljunk a vőlegény fogadására.
Krumpli prédikáció. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 32. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió. Programajánló következik.